Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, ige hirdetésünk alapigéjéül megírva találjuk Máté evangélium a 6. fejezetében, a 16-tól a 18. versig a következőképpen. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, bárkinek föltűnhetett már, hogy a szokottal ellentétben csupán egyetlen egy igét olvastam az oltár előtt, és aki megnézte azt is, hogy mik lesznek a mai igék, annak még az is föltűnhetett, hogy ráadásul ez az ige hirdetésre kijelölt ige volt, és csodálkozhatott, hogy miért ott olvastam, és itt pedig egy egészen másikat. Nos, a titok most nem Isten rejtett bölcsességében, a Szent Háromság, vagy éppen az Egyház, a Pál által emlegetett titkában található, hanem az Egyház kerület kezdeményezésében, amely egy olyan tervet hozott, hogy Máté evangéliumát egy prédikációs kötetben szeretné kiadni, tehát folyamatosan végig az összes verset ige hirdetésbe foglalva, és az egyház kerület lelkészei között osztották ki, sorsolták ki az ige szakaszokat, hogy ki melyiket kapja meg. Az egyházi év beosztása szerint is előkerülnek természetesen ige szakaszok Máté evangéliumából, a jelentős részét, a 70%-át hallhatjuk ige hirdetési alapigeként. A mai éppen nem is szerepel ezek között, ez egy olyan ige szakasz, a rámeső, ezért választottam, ugyanis a felkérő levél egy érthető igénnyel is találkozott, még hogy hangozzon is el az ige hirdetés. A héten volt a határidő, és aztán amikor néztem, hogy milyen vasárnapon lehetne az eredeti ige szakaszt lecserélni, hát úgy láttam, hogy ha kicsit furcsán is, de mégiscsak a titokról van szó, a mai eredetileg kijelölt efezusi levélbeli ige szakaszban, az egyházban megnyilatkozó isteni titokról, és hát van egy svéd csavar, talán éppen svéd vendégeinkre tekintettel, hogy most Istenről persze az ember titkai felé fordulunk ebben az igében. Mégis talán érdemes ezt elővenni, a böjtről gyakran és könnyen megfeledkezünk. Ez az ige szakasz, ahogy mondta, nem is kerül elő máskülönben a szokásos előírt igék között, és úgy gondoltam, hogy talán a mai napon tudjuk a legközelebb venni az eredeti témához is, ahol szintén a titokról és arról, amit Isten kinyilatkoztat az ő igéjében ezekről beszélni. Az énekünk is azért is szólt arról, ugye, hogy rejtve van a kétkedő elől, de Isten kijelenti önmagát a hívők számára. Hát ilyen módon most, tehát ezt a vasárnapot ugyan kicsit megváltoztatott témában fogjuk hallani, de talán ne felejtsük el teljesen, ezért is gondoltam, hogy oltár előtt meg az efezusi levél részletet hallhassuk, ami a mai napra lenne amúgy. És hát erre is gondoljunk azért, ne csak a magunk titkos kegyességére úgymond, vagy hát arra, amit Jézus elénk tár. Mert hát a vallásos élet két ős típusával szembesít minket itt a hegyi beszéd közepén, a Máté evangéliuma 6. fejezetében, és aki megnézi otthon, vagy esetleg emlékszik rá, a fejezet elején három kegyességi gyakorlat kerül mérlegre, az adakozás, az ima életünk, és most a böjt gyakorlatunk. És ezt nagyon hasonló módon dolgozza fel Jézus, tárja elénk, mindegyiknél az a lényege, hogy hát ezt ne az emberek elé tárjuk. Ne úgy csináljuk, mintha nekünk ezt úgymond reklámozni kellene, hanem ez legyen az ima életünk belső szobájában, ugye az imádságra ezt mondja szó szerint, és hát ilyen módon kellene ezt gyakorolnunk. És éppen ezért teszi fel a kérdést mindannyiunknak szegezve, hogy hát milyen is a kegyességed és a hit életed? Rejtett, vagy nyilvánvaló? Őszinte, vagy képmutató? A nyilvánosság előtt látványosan fellépő, képmutató magatartás tulajdonképpen olyan, mint egy áruház kirakata, amelyben jó elrendezéssel, ügyes trükkökkel megvalósítják, hogy vonzó legyen az az áru, ami ott az üveg mögött található. És hát ezt tekintetbe véve nevezzük most ezt a típust kirakat kereszténységnek. A követendőként elénk tárt módra, mivel tehát a belső szobáról beszél az imádság kapcsán Jézus, és párhuzamba állítja ezt a három gyakorlatot, tehát most is alkalmazhatjuk, hát egy hasonló szót választottam, a kamrát, és nevezzük ezért kamra kereszténységnek azt, amit Jézus úgy tár elénk, hogy ilyenek legyünk. És aztán nézzük meg, hogy milyen előnyök és hátrányok járnak ezekkel a gyakorlatokkal. A kirakat kereszténység legfőbb előnye, egy világgyors eredményt szolgáltat, és arathat le az ember elismerés formájában. Hát megcsodálják az elszántságomat, hiszen a böjt rögös útját járom, összeszorított foggal, körömmel és ember feletti erőfeszítéssel igyekszem megzabolázni a testemet. Mindegy, edegintetben, hogy mondjuk egy bűnömért vezetlek így, vagy éppen egy nagy feladatra igyekszem ezáltal is fölkészülni, úgymond méltóvá válni Isten szemében, vagy éppen csak a vallásos teljesítményt keresem, és így a komor tekintetemet és eltorzított arcomat nézik elbűvölve az emberek. A babérokat könnyű learatni. Az evangélium szövege az arc eltorzítását, a színészi maszk felhúzását jelentő szóval fejezi ki, hiszen az ókorban a színészi jellemeket leginkább úgy valósították meg, hogy egy maszkot emelt a színész az arca elé. Hát valami módon azt mondja Jézus, hogy hát ez a képmutató kegyesség gyakorlása, hogy egy ilyen színjátékot végzek. Na de hát nem nagyszerű dolog, akkor ez a böjtölés, és nem nagyszerű dolog ez a színészkedés. Hiszen hát az emberek rögtön látják, hogy én milyen nagyszerű ember vagyok, milyen lelki ember vagyok, aki a testét gyötri meg azért, hogy lélekben erősödjön. És meg is van hát a jutalma a kirakatba tett kegyességemnek, hát sokan megbámulják a portékámat a vitrínben. Az emberek látják, hogy milyen keményen harcolok a test kívánságai ellen. A kirakat kereszténység kicsit olyan is talán, mint a látványtérség, ahol tehát gyors a siker, mindenkinek szemmel látható az eredmény. Ám mégsem olyan felhőtlen a kirakat keresztények élete. A látványtérségnél természetesen a nézhetőség nem a minőség rovására megy, de a kirakat kereszténységnél mindenki. A könnyű sikerét cserébe ugyanis túl nagy árat kell fizetni. Lehet ugyan, hogy fogat összeszorítva kell kegyesnek lenni, mégis felesleges erőfitoktatás ez, mert Isten nem tekint rá, azt mondja Jézus. Az eltorzult arcú böjtölés ugyan komoly erőfeszítésnek látszik, ám mindez csak színészi játék. Valójában csupán könnyed színlelés. Nehézséget jelent ugyan, hogy állandóan színlelnem kell, és nagyon oda kell figyelnem, hogy le ne bukjak, hogy ki ne derüljön a képmutatásom, de ez mégiscsak a könnyebb út választása, a gyors sikerre törés lustasága. És igaz ugyan, hogy a böjtölés a test megtagadását jelenti, az önfegyelem lelki gyakorlatát jelenti, de az igazság az, hogy a kirakat kereszténység mégis éppen ellenkezőleg jár el, és a testet dicsőíti azáltal, hogy a figyelem reflektor fényét irányítja rá, és önmagára. Hogy mindenki lássa. Pedig a kamra rejtettségében levő böjt zabolázza meg valójában a testet, olyannyira, hogy el is tereli magáról a figyelmet. Hogy nehogy színészi teljesítményé váljon mindez. Mert hát a böjtölés célja nem az, hogy reklámozzuk magunkat, hanem hogy fegyelmezzük magunkat általa. És ha ebben sikerül előbbre jutnunk, az éppen elég jutalom, emellett már nincs szükség az emberi elismerésre és sikerre. Mert valójában az emberek előtti tetszelgésen az egy önimádat, narcisztikus önzés, amelyet magam előtt akarok tetszelegni, hogy lám én ilyen vallásos hőstettekre is kapható vagyok. A kirakat kereszténység előnye, mi szerint gyors sikerrel és könnyed munkával elnyerhető a jutalom, egyúttal az átkává is válik. Mert elvette a jutalmát az emberektől, mondja Jézus, ám nincs jutalom Istentől. Mindaz, ami könnyen megszerezhető, az egyúttal maga is könnyű és súlytalan, értéktelen. Ezt a hétköznapokban is érezzük, amit csak úgy kapunk, vagy könnyen megszerzünk, azt nem is becsüljük. És kiderül, hogy a maszk mögött nincs is semmi. Lehet itt a földön a dicsőség útját járnom, de Isten országában a maszkom lehull, és az állat által rejtett dolgaim nyilvánvalóvá válnak. És jaj nekem, ha így lelepleződöm, és a mindenség ura megfizet kirakat kereszténységemért. Megvan tehát a kirakat kereszténység hátránya, mégpedig Isten érték ítéletében valósul meg ez a hátrány. Akkor jobb a kamra kereszténység? De hát ennek is vannak bőven hátrányai. Mindenek előtt az, hogy nincsenek szemlélői. Nincsen, aki elismerné, méltatná az eredményemet, nincsen, aki támogatna benned, vagy tanácsolna. Teljesen magamra vagyok hagyva, és egyedül kell járnom ezt a kamraböjti utat, és kétségek is gyötörhetnek rajta. Valóban jó irányba megyek? Ezt kell tennem. És nem kaphatok másoktól se választ a gyötrő kérdéseimre, se elismerés, se útbaigazítás. Egyedül Istenre kell hagyatkoznom, és nincs más támaszom. Érdemes akkor megfizetni ezt az árat, és megfeszíteni minden izmomat? Először is megfeszíteni magamat azért, hogy böjtöljek, hogy megvonjak a számtól a falatot, vagy éppen másfajta testi igényektől tartózkodjam. És érdemes azért megfeszíteni magam, hogy még külön erőlködjem azon, hogy ezt Jézus alapján el is rejtsem az emberek elől. Kinek megvan, hogy mi az, ami számára nehéz, és amiben meg kell úgymond zabolázni a saját testét. Sokféle lehet, nem csak az étel, hanem másfajta igényeink is. De a lényeg, hogy nem a böjtöt magát, hanem a böjtölés nyilvános mutogatását ostorozza Jézus. Ezért ne essünk abba a hibába se, hogy azt gondoljuk, hogy hát akkor úgy tudjuk megtartani Jézus szavait a rejtett dolgokról és kegyesség gyakorlásban a rejtettségről, hogyha nem is teszünk semmit. Hát úgyse látja senki, hát akkor az lehet a lényeg, hogy nincs rá szükség, mondaná esetleg az ember, de hát szó sincs erről, nagy tévedés volna ezt gondolni. Hát hiszen hogyan lehetséges akkor, hogy éppen itt a hegyi beszédnek ebben a részletében, és Jézus hangsúlyozza, nem csak, hogy azt mondja, hogy böjtölj, hanem még el is mondja, hogy hogyan tegyük ezt. Hát nem tehetünk úgy, mintha ezeket a sorokat kitéphetnénk a Szentírásból, és azt mondjuk, hogy ez nem kell nekem. És az igazság az is, hogy nehezen készül fel Krisztus szolgálatára az ember, aki teljesen nélkülözi az önmegtartóztató gyakorlatokat, és ilyet sosem és semmiben nem gyakorol. Jézus éppen azt adja tudtunkra, hogy a hitéletünknek elengedhetetlen részét alkotják ezek. Mondta ugyan, hogy amíg a vőlegény a násznépel van, addig nem böjtölnek, de azt is hozzátette rögtön, hogy majd fognak, amikor elvétetik a vőlegény. Ugyanígy mi se gondolhatjuk azt, hogy hát ezt azt csak akkor úgymond megúszhatjuk és kihagyhatjuk az életünkből, mert ez nagyon fontos része. És éppen ezért is jó talán hangsúlyozni egy-egy ilyen alkalommal, és ezt az igét most hallani és elővennünk, mert az emberek elől kell elrejtőznünk a kamrába, és nem Isten elől. Nem úgy, hogy valójában nem is teszem a böjtöt. Nem az a feladatunk, jól lehet a kamra kereszténység egyik nehézsége, éppen az, hogy a kirakat keresztények azt fogják rá mondani, hogy hát ezt merette böjtnek nevezni, hát ez semmi. Hát ennek nincsen semmi fogalatja, semmi látszata. És valóban a legnehezebb úgy lemondani valamiről Istenért, hogy aztán azt észre se vegyék az emberek. Ott maradhasson a szívem kamrájában. Hát ez az igazi keresztény művészet, és ez az a művészet, amely képes még úgymond a böjtöt is megböjtölni annak érdekében, hogy valóban ne az emberek előtt kegyeskedjen az ember. Ne az embereknek mutass, hogy mennyit böjtölsz, mert az nem rájuk tartozik, hanem Istenre. Emlékszem én is olyan esetre, és bizonyára máskor is lehetne föleleveníteni ilyen élményeket, ahol az ember böjtöt tart, de mondjuk van egy ünnepség, egy vendéglátás, és hát ott kéne fogyasztani is úgymond, és akkor mit tegyen az ember? Hát most sértsen meg a vendéglátót, hogy én nem kérek, így titokban folytathatom a böjtölésemet. Vagy esetleg tegyen nyilvánossá a dolgot, és mondjam azt, hogy én a böjt miatt nem ehetek. De Jézus tulajdonképpen azt mondja, hogy böjtölj nyugodtan a kamrádban, és aztán nyugodtan engedj a kínálásnak a vendégségben. Hogy ne az emberek előtt történjen a böjtölésed. A fejünk megkenése révén, amit említ Jézus példának, szinte egyenesen azt mondta, hogy úgy viselkedj, mint egy ünnepen valóban, és ne pedig gyászosan. De ez az ünnepi kinézet, ez már tulajdonképpen tovább is vezet minket, és rámutat a kamra kereszténység áldásaira. Reménytelenek tűnő helyzetekben szokás azt mondani, hogy hát csak láncainkat veszíthetjük el. Igaz ez most a böjtre is. Jézus elveszi ugyan tőlünk a kirakat böjt előnyeit, viszont a terheit azt ránk testálja, sőt, megtetézi ezt még a kamraböjt sok-sok nehézségével, és ránk aggatja súlyos igaként. Hát itt már tényleg ideje van elveszíteni a láncainkat. És Jézus valóban le is oldja ugyanakkor a terhet, hiszen ő úgy hív a követésére, hogy azt mondja, hogy az ő terhe könnyű, az ő igája az boldogító. És a böjt is nem búzsba kötést jelent számunkra, kínszenvedést és megkötözöttséget, hanem hát éppen az, hogy ne komor arccal tegyük, ez mutatja, hogy valójában a békjóktól szabadít fel minket a böjt, és éppen ezért ez ünnepet is tud jelenteni. Megszabadulást sokféle nyűgünktől, amit aztán Isten arra is tud felhasználni bennünk, hogy különféle belső erőket is felszabadít. És ahogyan a kirakasz kereszténység előnye vált, aztán mégis átokká, ugye el lehet mondani, hogy a kamra kereszténység igája válik végeredményben áldássá. Igaz, hogy a kamra kereszténységnek nincsenek szemlélői, nincsenek elismerői, méltatói, nincsenek tanácsadók benne, és egyedül járjuk a böjt útját. Igaz, hogy közben akár kétségek is gyötörhetnek. Igaz, hogy nem lehet másoktól eligazítást kapni, egyedül Istenre hagyatkozhatom. De éppen az a jutalmam, hogy az látja a böjtömet, és az fizet meg érte, akinek a látása és áldása egyedül számít. Nincs ugyan siker és elismerés az emberek részéről, de annál inkább van Isten részéről. És a böjt azt jelenti, hogy a bűn csábítása keltette igényeimről és vágyaimról lemondok nem egyszerűen önmagáért, hanem Istenért. De éppen ezért mindez nem komorsággal kell, hogy járjon, hanem belső örvendezéssel. Nem persze valami kicsattanó, euforikus hangulatot vár Isten, hiszen így az ellenkező végletbe csúsznék, és akkor egyik képmutatásból a másikba esnék, hogy én meg egy ilyen módon szinte ellentüntetve mutatom a böjti odaszánásomat. Így hát a vidáman böjtölés az nem azt jelenti, hogy a túlzásba esem, hanem inkább úgy érthetjük Jézus szavait, hogy most meg arcot, kend meg fejed, mint hogyha normális, megszokott életedet élni. És lehet, hogy a kirakat keresztények valóban azt mondják erre, hogy ez nem is böjt. De csak azért mondhatják ezt, mert nem ismerik Isten szívét és hatalmát. Nem értik, hogy miként lehetséges az, hogy az atya halálra adja fiát, és nem értik azt sem, hogy miként vállalhatja mindezt Jézus maga is önként, sőt, tulajdonképpen mondhatjuk így, hogy örömmel, mert értünk áldozza oda magát. Nem az élelemről mondja, hanem az egész életéről. Jézus jól tudja, hogy mit beszél, amikor ünneplőbe öltöztetett arcot kér a követőitől, miközben böjtölnek. Jól tudja, hogy mit beszél, mert azért született erre a világra, hogy egész földi élete bölcs legyen. Hiszen az üdvösség bőséges mennyei lakomájából kellett megérkeznie hozzánk, ahol földi élete legpompásabb étkezése is csupán böjtölés ahhoz képest, amit értünk, ott hagyott. És rejtetten tette ő is ezt, emberfiában rejtőzködött el Isten, és nem pedig úgy, hogy valamiféle módon látványossá tegye ezt. És egészen a legmélyebb megaláztatásig ment az ő bőtje, a kínhalálig tartott. Ellenkező látszat alatt élt, hogy a kamra rejtettségében a lehető legszorosabb kapcsolatban legyen atyával, aki rejtve van, de látja, ami titokban történik. És az igazi bőjt, az éppen ezért a Krisztussal való közösséget és a gyalázatban és a halálában való osztozást jelenti. Hát ez az igazi kamra kereszténység, és ez az igazi jutalom is az, hogy vele lehetünk, az ő sorsában osztozhatunk. És végső soron a győzelmében is részesülhetünk, hiszen végül nem maradt a sír kamrájában, hanem visszatért az életbe és visszatért a mennybe. Ezt az utat kínálja nekünk így bőjt által, a bőjtölés által, és csak ezt az utat lehet őt követve járni. Itt a földön bőjtölünk és Krisztust követjük, de Isten országában a rejtett dolgok előjönnek, a kamrában történtek, napvilágra kerülnek. És mindennél nagyobb öröm és megtiszteltetés, hogyha a kamra ajtómon a világ világossága süt be majd, és megfizet kamra kereszténységemért. Emlékezzünk meg röviden az egyik legnagyobb kirakat keresztényről is, aki kinkeservek közepette tanulta meg, hogy a böjt és a test megzabolázása, a vezeklés erőfeszítése nem sokat ér megváltunk szemében, sőt egyenesen semmit nem ér, mert senkinek sem adhat üdvösséget. Aki viszont átélte már, hogy a Golgotán érte halt Krisztus vére elveszi a bűneit, az fel is hagy a kirakat kereszténységgel, és beáll a kamra keresztények közé, ahogyan ezt tette reformátorunk is. Mert egyedül a kereszt utat járva Jézussal, így lehet igazi és Isten előtt elismert a böjtölésünk és kegyességünk. Mert a Golgotán lerakhatjuk a meddő kirakat kereszténységünk széles útját, és az üres sírnál pedig megtalálhatjuk a kamra kereszténység keskeny ösvényét. És ez az egyetlen életre vezető igazi út, mert ez Jézus maga. Olajjal megkent fejű, megmosott arcú, böjtölő tanítványok járnak rajta. Rajta induljunk. Ámen. Imádkozzunk. Megvalljuk neked, Jézusunk, hogy szívesen gyakoroljuk kegyességünket a vitrinben, ahol mások is láthatják, ahol kivívhatjuk az emberek elismerését. Hiszen oly szép előnyökkel kecsegtet a kirakat kereszténység, hogy érdemes érte megfizetni a hátrányainak árát is. Mégis vedd el tőlünk ezt a képmutatást, és tedd válunkra a kamra kereszténység terheit, hiszen ezek csak ideiglenesek, míg cserébe örök jutalmat ígérsz. Áldunk téged, hogy te, aki titkon látsz minket, megtisztítasz a színészkedéstől, és kegyelmeddel ajándékozol meg. Ámen.